A Cézárok élete.
Caligula. Caligula.
Caligula magas termetű, sápadt arcú, hatalmas testű férfi volt. Nyaka és lábszára vékony, szeme, halántéka beesett, homloka széles és komor, haja ritkás, feje búbján egészen kopasz. Teste szőrös, ezért halálos bűnt követett el valaki, ha felülről nézett rá, amikor elhaladt előtte, vagy bármi okból kimondta ezt a szót, hogy kecske. Arca természettől fogva is félelmetes és visszataszító volt, de ő külön iparkodott még vadabbá tenni, tükör előtt próbálgatva a rémítő és iszonyatos arckifejezéseket. Sem teste, sem szelleme nem volt egészséges. Gyermekkorában nyavaja törős volt, ifjúkorában jól viselte a fáradtságot, néha mégis rájött hirtelen a gyengeség, ilyenkor sem állni, sem járni nem tudott, egyenesen tartani is alig bírta magát. Hogy szelleme nincs rendben, maga is észrevette, és gyakran gondolt rá, hogy visszavonul valami csendes helyre, s kezelteti magát, hogy feltisztuljon az agya. Általában úgy vélik, hogy felesége, Cézónia szerelmi bájitalt adott neki, ami azonban őrjöngővé tette. Az álmatlanság sok izgalmat okozott neki. Éjszakánként 3 óránál többet sohasem aludt, de ilyenkor sem pihent nyugodtan. Különös álomképek riasztgatták. Egyszer például azt álmodta egyebek közt, hogy a tenger alakot ölt és elbeszélget vele. Az éjszaka nagy részét tehát, megunva, hogy ébren heverjen, vagy fekhelyén ülve töltötte, vagy a hosszú oszlopcsarnokokban bolyongott, és sóvárogva várta, hogy megvirradjon. Thank you. ruhája, cipője, egész öltözködése sem római, sem polgári, de még férfi vagy akár csak emberi viselethez sem hasonlított. Gyakran tarka hímzéses, drága kővel díszített köpenyben, hosszú ujjas tunikában, karperecekkel mutatkozott nyilvános helyen, olykor sejemben, aranyszegélyű női ruhában. Hol saruban vagy vadászcsizmában járt, hol futárcipőben, nem egyszer női papucsban, gyakran látták aranyszakállal, villámot, háromágú szikonyt vagy kígyós hírnökbotot tartva, az istenek jelvénye valamennyi. Néha még Vénusz öltözetben is mutatkozott. Diadalmeneti díszruháját már hadjárata előtt állandóan hordta, de felvette Nagy Sándor páncélját is, melyet annak sírjából hozatott el. Ami a magas műveltséget illeti, a tudományok édeskevéssé foglalkoztatták, az ékes szólás viszont nagyon. Folyékonyan és talpra esetten beszélt, különösen, ha kirohant valaki ellen. Mindig megtalálta haragjához a méltó szavakat és gondolatokat, de a megfelelő előadásmódot és hangerőt is. Indulata úgy elragadta, hogy nem bírt egy helyben megállni, hangját pedig a távolállók is meghallották. Ha beszédre készült, azzal fenyegetőzött, hogy most majd kivonja áttanult éjszakáinak kardját. A csiszoltabb és cicomásabb stílust annyira megvetette, hogy az akkoriban közkedvelt Szenekáról azt mondta, hogy merő versenybeszédeket ír, meg hogy olyan, mint a homok mész nélkül. Híres szónokok beszédeire gyakran válaszokat szerkesztett. Fogalmazott továbbá törvényszéki vád és védőbeszédeket is a szenátus előtt súlyosan megvádolt emberek ügyében, és aszerint, hogy íróvesszője merre ragadta el, szavai vagy súlyos ítéletet, vagy felmentést hoztak a vádlottnak. A lovagrend tagjai rendeleti úton mindig meghívást kaptak, hogy hallgassák meg beszédeit. De másfajta, egymástól egészen különböző művészeteket is nagy szorgalommal művelt. Gladiátor volt és kocsihajtó, de énekes meg táncos is egyszers mind. Éles fegyverrel vívott és kocsit hajtott a cirkuszokban, melyeket többfelé épített. Az éneklés és a táncolás gyönyörűsége annyira elragadta, hogy még nyilvános előadásokon sem állta meg, hogy a tragikus színész szövegmondását hangosan nekísérje, vagy mozdulatait mindenki szeme láttára dicsérően, vagy bírálgatva ne utánozza. Úgy látszik, halála napján csak is azért hirdetett virrasztást, hogy ezt az alkalmat megragadva életében először színpadra léphessen. Gyakran táncolt még éjszaka is. Egyszer a második őrváltás idején a palaciumba rendelt három konzuli rangú előkelőséget, s a végsőre elszánt, félelemtől remegő embereket egy emelvényre ültette. Hirtelen hangos fuvolaszóval és talpcsettegetővel kísérve, hosszú köpenyben, bokáig érő tunikában eléjük perdült, ellejtett egy szólószámot, aztán eltűnt. A kocsihajtók közül a zöld pártot annyira szívébe zárta, hogy rendszeresen istállójukban étkezett, és éjszakára is nem egyszer ott maradt náluk. Eutikhusznak, a hajtónak tivornyázás közben egyéb vendégajándékon kívül 2 millió szeszterciuszt is adományozott. Incitatus nevű lovának, miután az állat nyugalma kedvéért a cirkuszi játékok előtti napon katonaság útján intézkedett, hogy a környék lakossága egy hangos szót se ejtsen, nem csak márványistállót, elefántcsont jászlat, bíbor takarót, drága kővel ékes nyakláncot adott, hanem egy palotát is, személyzettel, berendezéssel, hogy méltó módon fogadhassa a nevében meghívott vendégeket, mint mondják, még konzulságot is szánt neki.
Thank you. Jupiter szobra, amikor a munkások szét akarták szedni, kacagni kezdett. Ezt az összeesküvők jó jelnek tartották. Caligula ekkor az Anciumi jószékhez fordult, s Fortuna templomából ezt a figyelmeztetést kapta. Óvakodj Cassiustól!
Több embernek is kedve támadt, hogy ezt a dühöngő őrültet megölje. De azután, hogy egyik összeesküvés a másik után lepleződött le, többen pedig tétováztak, mert nem jött még el a kívánt alkalom, két ember végül mégis megegyezett egymással. Tervükről tudtak a legbefolyásosabb szabadosok, meg a testőrség parancsnoka is, akik, minthogy nevük egyik összeesküvés résztvevői közt, ha igaztalanul is, szóba került, úgy érezték, most már gyanúsak és gyűlöletesek Caligula szemében. A császár ugyanis félrevonta őket, és nagy nyugtalanságot okozott nekik, mikor kivont kardjára mutatva azt állította, hogy hajlandó önként elpusztítani magát, ha ők azt állítják, hogy halált érdemel. S azóta is szüntelenül rágalmazta egyiket a másik előtt, és egymás ellen ingerelte őket. Végül megállapodtak, hogy a palatinuszi játékok idején törnek rá a császárra, mikor délben kilép a színházból. Cassius Carea, az egyik testőrcsapat tribunusa, magának követelte az elsőség jogát a támadásra. Ezt az idős embert Caligula állandóan, ocsmány módon elpuhult kéjencnek csúfolta. Ha Cassius jelszót kért tőle, a császár mindig Priapus vagy Vénusz nevét adta meg. Ha valami okból az köszönetet mondott neki, ujjaival és mozdulatával trágár célzást téve nyújtotta csókra a kezét.
Caligula. Carea Cassius, a testőrcsapatok főtisztje, a lázadók vezére, sápadtan állt hívei körében. Minden szem rámerett. Érezték, hogy Caligula láthatatlan tekintete is az öreg centúrión nyugszik, s gyanúja már a szívét, az agyvelejét pörzsöli. Nem sokára híre futamodott, hogy Caligula ő helyette Cassius Longinust végeztette ki, ázsiai helytartóját. Őrült ez, tűnődött Cassius. Vagy tréfál valamennyiünkkel? Rólam úgy látszik, megfeledkezett. Nem feledkezett meg. Másnap reggel 6-kor kihallgatásra hívatta. Cassius elbúcsúzott feleségétől, gyermekeitől. Úgy sietett a palotába, mint aki halni megy. Karttól, orgyiloktól, méregtől.
mindegyik nővérével bűnös viszonyt folytatott. Nyilvános lakomákon hol egyiküket, hol másikukat helyezte el maga előtt. Felesége viszont mögötte feküdt. Nővérei közül Drusillát, úgy mondják, szűzleányként csábította el, amikor maga is gyermektógát viselt még. A nagyanyjuk Antónia, akinél együtt nőttek fel, rajta is kapta őket egyszer, amint együtt háltak. Később, mikor már Lucius Cassius Longinus felesége volt, megszöktette, és nyíltan úgy élt vele, mint törvényes hitvesével. S mikor egyszer megbetegedett, minden vagyona és a birodalom örökösévé is tette őt. Drusilla halálakor törvénykezési szünetet rendelt el, és halállal bűnhődött, aki ez idő alatt kacagott, mosakodott, szülei, felesége és gyermekei társaságában vacsorázott. Caligula tűrhetetlen bánatában egy éjjel hirtelen eltűnt Rómából, bejárta Campániát, és Szirakúzéba igyekezett. De onnan is nyomban visszafordult, és szakállasan, hosszú hajjal érkezett haza. És azóta bármilyen ügyben, még a népgyűlésen vagy a katonák előtt is csak ezekkel a szavakkal tett esküt. Drusilla istenségére. Másik két nővérét nem becsülte, nem szerette ilyen szenvedélyesen, gyakran át is engedte őket kedvenceinek, és Aemilius Lepidus perében minden további nélkül elítéltette őket házasságtörésért. Nehéz eldönteni, hogy házasságaiban mi volt ocsmányabb, a megkötésük, a felbontásuk, vagy ami a kettő közé esett. Lollia Paulinát, a konzuli rangú Caius Memmius hadseregparancsnok feleségét, mikor egyszer szó esett róla, hogy nagyanyja valamikor híres szépség volt, azonnyomban felhozatta a provinciából, elválasztotta férjétől és feleségül vette. Majd rövidesen elbocsátotta, megtiltva neki, hogy még egyszer férfival háljon. Cézóniát, aki pedig sem különösen szép, sem fiatal nem volt, és egy másik férfinak már 3 lányt szült, ezt a romlott, érzéki asszonyt sokkal lángolóbban és hívebben szerette. Görögköpenyben, sisakban, karddal maga mellett lovagoltatva gyakran megmutatta katonáinak, barátai mesztelenül is láthatták. Szülése után a hitves nevével tisztelte meg, és ugyanazon a napon férjének és újszülött leánykája apjának vallotta magát. A kislánynak pedig a Julia Drusilla nevet adta.
Caligula már 3-kor ébren volt. Soha se tudott tovább aludni. Rémképek, lidérces álmok gyötörték. Néhány órai nyugtalan alvás után fölkelt, végigvitette magát palotája termein, fáklyák, lámpák világánál szolgáit elküldette, egyedül bolyongott tovább görnyet púpos hátával ide-oda, mint egy lidérces álom hórihorgas rémképe az ingó sovány lábain. Várta a hajnal. Kikönyökölt az ablakon. A fagyos ólomszürke januári égbolton ott volt az ő tündöklő kedvese, akit mindig szeretett volna karjaiba zárni, a hold, de az nem nézett rá. Piszkos zöld fellegek közt rohant Róma fölött. Ő beszélt hozzá hangtalanul, a folyton höbögő nyelvével. Közben megvirradt.
Thank you.
még a pihenés, a játék és az asztali örömök idején sem szüneteltek kegyetlen szavai és tettei. Gyakran reggelizés vagy tivornyázás közben jelenlétében vezettek le komoly kihallgatásokat, melyeken kínzást is alkalmaztak nem egyszer. Egyik katonája, aki a lefejezések művésze volt, néhány fogolynak ott előtte vágta le a fejét. Puteoliban a már említett, maga tervezte híd felavatásakor sok a parton nézelődő embert odahívott magához, majd hirtelen a tengerbe taszítatta őket. Ha pedig valaki a kormánylapátba igyekezett kapaszkodni, azt rudakkal, evezőkkel visszatuszkoltatta a vízbe. Rómában egy nyilvános lakomán egy rabszolga elemelt valamelyik kerevetről egy ezüstlemezt. Caligula nyomban hóhérkézre adta, és megparancsolta, hogy a bakó vágja le a kezét, akassza a nyakába, s egy táblát vive előtte, mely a büntetés okát feltünteti, vezesse végig a lakomázók között. Egy gladiátoriskolából való murmillót, aki fakarddal vívott vele, és szándékosan elesett, acéltörrel keresztül döfött, aztán pálmaággal úgy parádézott, mint a győztesek. Máskor meg az áldozati barom már ott állt az oltár előtt, ő pedig a segédruhájában, felgyürkőzve, magasra emelte a taglót, és lesújtott az áldozó papra.
Caligula.
El famento passa in ser, che cai pontos che noiai. Urea tempe asenato, enjoy zongo y tornito, meleigar pros gemas baile, oidos acres comas de ujai.
Caligula.
Cassius üdvözölte vendégét, feléje tárva szőrös mesztelen karjait. Ide a szívemre kiáltotta, és megölelte Cassiust. Az rémülten engedelmeskedett. Cassius sok mindenre el volt készülve. Hallotta, hogy évekkel ezelőtt az összeesküvőket magához hivatta, s kardját mellének szögezve fölajánlotta nekik az émeítő ripacsa, hogy azonnal meghal, ha kívánják. Hallotta, hogy egy nemes urat ének idején a palotájába rendelt, s táncot lejtett előtte. Hallotta, hogy azt a vargát, aki csalónak nevezte őt, nem büntette meg. De ez meglepte.
Pazarlásban a legbőkezűbb tékozlók képzeletét is felülmúlta. Egészen újfajta fürdőket, különleges fogásokat, étrendeket eszelt ki, forró és hideg illatszerfürdőket vett, ecetben feloldott drága gyöngyöt ivott, vendégei elé aranykenyeret és eledeleket tálalt, megjegyezve, hogy vagy takarékoskodjék az ember, vagy legyen Cézár. Volt úgy, hogy több napon keresztül nem csekély összegű pénzt szórt a Julius-féle bazilika tetejéről a nép közé. Liburnuszi tízevező soros hajókat csináltatott, tattyukat drága kővel rakatta ki, szivárvány színű vitorlák feszültek rajtuk, tágas belsejükben meleg fürdőmedencék, csarnokok, ebédlőtermek sorakoztak, de még szőlőtőkék és gyümölcsfák számára is volt hely bőven. Itt tanyázott fényes nappal Caligula, és zeneszóval, kartánc kísérettel járta be hajóink Campania partvidékét. Paloták és villák építésekor a józan ésszel ellenkezve a legbuzgóbban mindig olyasmit akart, amit mindenki lehetetlennek tartott. Ezért a tenger haragos, mély vizén gátat építtetett. Kivályatta a legkeményebb kősziklát, síkságokon hegyeket emeltetett, ásóval, kapával hegygerinceket hordatott el, lapáit varázsolva helyükbe, és mindezt hihetetlen gyorsasággal, mert a legkisebb késlekedés fejvesztéssel járt. De hiszen nem is akarok én egyenként mindent felsorolni. Elég az hozzá, hogy egy év sem telt bele, s egy hatalmas vagyonnak, valamint Tiberius Cézár 2700 millió szesterciuszának a nyakára hágott. Így aztán, hogy kiürült a zsebe, szűkölködve egész figyelmét a rablásra fordította, s a legcsalafintább jogsértések, árverezések, adóztatások egész sorát találta ki. Egyszer dobra verte az összes gladiátori és egyéb játékok felszerelését, és személyesen árusította a tárgyakat. Maga szabta meg mindegyiknek az árát, mégpedig oly magasan, hogy egyesek, minthogy kénytelenek voltak mérhetetlen összegekért megvásárolni azokat, és egész vagyonuk ráment, felvágták ereiket. Közismert dolog, hogy Aponius Saturninus egyszer a vásárlók padján elbóbiskolt. Caligula nyomban jelt adott a kikiáltónak, nehogy a prétori rangú férfiú sűrű fejbólogatása véletlenül elkerülje figyelmét, azután addig folytatták a licitálást, míg a mit sem sejtő Aponiusnak 9 millió szeszterciuszért 13 gladiátort oda nem ítéltek.
Segíts rajtam, Cassius, folytatta. Benned bizakodom. Veszedelmek vesznek körül. Ma kezdődnek a palatinuszi játékok. Téged nevezlek ki, Cassius, téged testőrségem fő parancsnokának. Rátekintett nyugtalanul lobogó szemével, aztán elkacagta magát. Cassius tétovázva hajlongott. A császár egy székre rogyott, mert gyönge, vékony lábain nem bírt sokáig állni. Azok csak hamar összenyaklottak, mint az üres csizmák.
Caligula csizmácska melléknevet a táborban kapta tréfából, mert közkatona viseletben katonák között nevelkedett. Hogy a katonák köztük nevelkedtében mennyire megszerették és ragaszkodtak hozzá, az akkor lett a legnyilvánvalóbb, mikor Augustus halála után a nyugtalankodó, s már zendülni kész csapatokat kétségtelenül egyedül ő fékezte meg puszta megjelenésével. A lázadás ugyanis csak akkor ért véget, mikor a katonák észrevették, hogy a gyermeket a felkeléssel járó veszedelmek miatt elviszik, és a szomszédos város gondjaira bízzák. Ekkor az endülők megbánták tettüket, utolérték, feltartóztatták a kocsit, és könyörögve kérték, ne hozzanak rájuk ilyen nagy szégyent. Elkísérte apját a szíriai hadjáratra is, Mikor onnan hazatért, előbb anyjánál nevelkedett, majd annak számüzetése után dédanyjánál, Lívia Augustánál. Ennek halálakor még gyermekként ő mondta el a szónoki emelvényről a gyászbeszédet. Ezután nagyanyja Antónia vette magához. Mikor 19 éves korában Tiberius Capriba hivatta, ugyanaznap öltötte fel a férfi tógát, s vágta le először szakállát. Már itt megkísérelték sokan, hogy mindenféle úton módon behálózzák, panaszkodásra kényszerítsék, de erre senkinek nem adott lehetőséget, övéinek szerencsétlen sorsáról látszólag egészen megfeledkezve, mintha mi sem történt volna, hihetetlen önuralommal viselt el mindent, amit el kellett tűrnie. Nagyapja és környezete iránt oly engedelmes volt, hogy nem hiába mondták róla. Nincs nála jobb szolga, de rosszabb úr sem. Ekkép hatalomra jutván a római nép, de mondhatnám, az egész emberiség kívánsága teljesült. És nem csak a tartományok nagy része, meg a katonaság, mely gyermekkora óta ismerte, tartotta a legkívánatosabb uralkodónak, hanem Róma egész lakossága is. Mert emlékeztek apjára, Germanicusra, és sajnálták is, hogy egész családját kiirtották. Ezért Misenumból Tiberius gyászmenete élén gyászruhában indult el ugyan, de egész úton oltárok, áldozati barmok és lobogó fáklyák között haladt, örvendező emberek sűrű serege vette körül, s halmozta el jó kívánságokkal, és kedveskedve csillagának, kis csibéjének, babájának, kicsikéjének becézte.
Hány éves vagy? 58. Én 29, hadarta. Fiatal még. Micsoda te véd, szoknyahős! De mennyit szenvedtem, Cassius. Jaj, sokat. Gyermekkoromban Tiberius nagybátyám vigyázott rám, ez a vén véres tigris. Kiirtotta egész családomat. Anyámat száműzette, és öngyilkosságot kényszerített rá. Brutus öcsémet börtönbe záratta, és éhenhalásra ítélte. Engem is meg akart ölni. Kisfiúcska voltam még. Folyton lesetett a kémeivel, a besugóival, hogy nem árulom-e el magam, nem szidalmazom-e. Amikor aludtam, fölém hajoltak, és várták, mit beszélek álmomban. Akármikor mérget keverhettek volna ételembe. Én azonban hallgattam ébren is, álmomban is. Hazudtam. Állarcot szorítottam arcomra, színleltem, és jobban, mint az a sötét hallgatag aggastyán, győztem fölötte, megmentettem életemet. Akkor aztán egyszerre minden szabad volt, élni próbáltam. Nem sikerült, le akartam tépni állarcom, ez se sikerült. Drusilla húgom, az istennő meghalt forró lázban. Egyedül maradtam. Gyászomban megnövesztettem szakállam, és körülnéztem a világban. Eleinte nevettem azon, hogy mindenkit megölhetek, akit akarok. Imádtam az aranyat. Amikor nem értem be azzal, hogy birtokolom, mesztelenre vetkőztem, úgy henteregtem rajta, hogy a bőrön át a vérembe szivárogjon. Fintorokat vágtam a tükörbe, hogy megriadjak önmagamtól. Néhány jó tréfát is műveltem. Kitépettem az emberek nyelvét, ketté fűrészeltettem őket. Tengerbe hajítattam a kirándulók százait, és mulattam azon, hogy evickélnek a halálba. Éheztettem a rómaiakat, pedig tele voltak csűreim és magtáraim. Megsemmisítettem a híres írók kéziratait. Az istenek szobraira a marsmező minden nap olyan ruhát adattam, mint az enyém. Aztán leüttettem fejüket, és az én képmásomat tétettem oda. Lovamnak márványistállót építettem, elefántcsont jászolt. Vele együtt ebédeltem az istállóba, s majdnem sikerült őt konzullá kineveztetnem. szerettek is valamikor. A katonák tyúkocskámnak, csillagomnak becéztek. Rómában a trónra lépésem örömére 3 hónap alatt 160 000 állatot öltek le. Most már ez is untat. Nem tudok aludni. Szemhéjaim csikorognak. Azt mondják, itt a baj! Szólt, s egy arany ruddal megkopogtatta a homlokát. Adj nekem álmot! Valami álomszerző italt.
Meggyilkolásának közelettét sok előjel hirdette. Az olimpiai Jupiter szobra, melynek lebontását és Rómába vitelét már régen elhatározták, hirtelen oly hangos kacagást hallatott, hogy a munkások az ingó lengő állványokról szanaszéjjel menekültek. Aztán megjelent egy Cassius nevű ember, azt állítván, hogy álmában parancsot kapott, áldozzon bikát Jupiternek. Kápuában március 15-én villám csapott a Kapitólium épületébe, Rómában pedig a császári palota átriumának őrszobájába. Akadt nyomban, aki az egyik jelet úgy értelmezte, hogy a császár életét valamelyik őrzője veszélyezteti, a másikat pedig, hogy ismét nevezetes gyilkosságot jelez, mint amilyet egyszer ugyanezen a napon elkövettek. Mikor Caligula Sullától, a csillagjóstól megkérdezte, mit mutat a horoszkópja, az azt felelte, elkerülhetetlenül közeleg erőszakos halála. Az Anciumi jóshely is arra intette, óvakodjék Cassiustól. Ezért nyomban megölette Cassius Longinust, aki akkoriban prokonzul volt Ázsiában. Arról ellenben megfeledkezett, hogy Káreát is Cassiusnak hívják. Megöletése előtt egy nappal azt álmodta, hogy fenn az égben ott áll Jupiter trónszéke mellett, és az Istenek atya jobb lábának nagy ujjával úgy megrúgja, hogy nyomban lezuhan a földre. A csoda jelek közé sorolják továbbá mindazt, ami a gyilkosság napján közvetlenül a nagy esemény előtt történt. Miközben ugyanis Caligula áldozatot mutatott be, ráfreccsent egy flamingó vére. A Laureolus című mímuszban, melyben az egyik szereplő kirohan egy összedőlő házból és vért hány, több kisebb színész egymással versengve be akarta mutatni, mit tud, végül is az egész színpad vérben úszott. Éjjelre pedig olyan előadásra készültek, melyben az alvilágban játszódó történetet egyiptomiak és etiópok játszották volna el.
Nem tudok aludni. Szemhéjaim csikorognak. Azt mondják, itt a baj. Adj nekem álmot. Valami álomszerző italt. Cassius majdnem meghatódottan hallgatta. Caligula azonban hirtelen fölkelt, s búcsúra nyújtotta kezét. Ő megcsókolta. Csak aztán vette észre, hogy a császár csipiszt mutat neki, s ajka a kinyújtott hüvelykújja körmét érinti. A vér arcába szökkent. Majom! Intette le Caligula. Ne haragudj, légy résen, s elbocsátotta. Cassius hírül vitte társainak, hogy mi történt. Megölni őt, kiáltotta Cornelius Sabinus. Azonnal leütni, agyonszúrni. Délelőtt kezdődtek az ünnepi játékok. Ezeket Augustus keleti hadjáratának emlékére tartották. A császári palota közelében, egy rögtönzött színpadon, pusztán előkelő polgároknak, szenátoroknak, főnemeseknek. Caligula germán testőrei kíséretében érkezett. A hosszú legények, mikor a császár bevonult, elzártak minden bejáratot és sorfalat álltak. Kegyesen intett nekik. Egy néhányukat még a Rajna mellől szedegette össze germániai hadjárata alatt, de minthogy nem ejtett elég hadifoglyot, rómaiakat is besoroztatott közéjük, akik kötelesek voltak szőkére festetni hajukat, germánul megtanulni és germánul beszélgetni. A császár hosszú, sárga köntösében lépett az oltár elé, fején zöld papírkoszorú. Ahogy az áldozatot bemutatta, a flamingó vére ráfröccsent, s a köntöse alján piros folt támadt. Cornelius Sabinus összenézett Cassiusszal. Elmúlt az első nap, a második nap is, anélkül, hogy az összeesküvők cselekedni mertek volna. Callistus, egykori szabadosa, a dúsgazdag polgár tojtékzott a dütől, hogy még mindig él ez a szörnyeteg. Caligula könnyedén járt kelt közöttük, biztatgatta a birkózókat és a gladiátorokat, tapsolt az énekeseknek és műlovasoknak. Éppen ez hozta zavarba az összeesküvőket. Azt hitték, hogy bolondá tartja őket, vagy kelepcébe akarja csalogatni. A harmadik napon, délben, váratlanul azt közölte Cassiusszal, hogy átmegy a palotába és megfürdik. Egyedül haladt a tömegben germán testőrei nélkül. Útközben megszólította ezt-azt. Cornelius Sabinusnak még a tógáját is megrántotta tréfásan, s oda kacsintott. Na, mi lesz? Nem értették. Gyaloghintója vivőinek azt a rendelkezést adta, hogy ne a palota főbejáratán vigyék be, hanem oldalt, egy szűk föld alatti folyosón, ahol az ázsiai nemes ifjak a színre kerülő drámai játék alakítói szerepüket tanulták, s mint fázékony keletiek megbújtak a hideg elől, mert azon a napon erősen fagyott.
Január 21-én történt, a nap 7. órájában. Caligula bizonytalankodva, hogy felkeljen és elinduljon-e villás reggelizni, az előző napi étel ugyanis megfeküdte a gyomrát, végül barátai unszolására mégis elhagyta az épületet. A föld alatti folyosón, amelyen át kellett haladnia, a színen való fellépés véget hívott ázsiai nemes ifjakat gyakorlatoztatták. Caligula megállt mellettük, hogy megnézze és bíztassa őket. Ha a csapat vezetője azt nem mondja neki, hogy őt most épp a hideg rázza, a császár visszafordult volna, hogy nyomban mutassák be neki ezt a műsorszámot. A történtekről kétféle hír járja. Egyesek így mondják. Miközben a fiúkkal beszélgetett, Káre a hátulról nagyot vágott a tarkójára, és így kiáltott rajta, s erre Cornelius Sabinus, a másik összeesküvő tribunus, előről döfte át a mellét. Mások azt állítják, hogy mikor Sabinus a beavatott centúriókkal a tömeget szétoszlatva a katonai szabályzat szerint jelszót kért Caligulától, és az neki Jupiter nevét adta meg, Kárea így kiáltott. Érjen hát utol haragja! S ahogy Caligula hátra pillantott, Kárea szétroncsolta az állkapcsát. A földön fetrengve vergődött, ordította, hogy még él, de ekkor a többiek 30 helyen megsebezték és megölték.
Thank you.
szinte sose engedte, hogy valakit másként, mint sok apró csapással végezzenek ki. Állandó, s hírhetté vált intelme. Úgy üsd, hogy azt érezze, meghal.
Beszélgetett vendégeivel, a fekete etiópiaiakkal, meg a sárga egyiptomiakkal, akiknek a hidegtől szederjes volt a szájuk. Sokáig várakozott. Végre hallotta, hogy egy kapu buffan, s bezárták. Aztán messze-messze a szűk föld alatti folyosó végén néhány lángot látott, és lassan, nagyon lassan közeledtek feléje többen. Elől, mint valami rég ismert álomalak, aki eljön egy álomtalálkára. Cassius. A jelszó? Kérdezte Cassius katonai keménységgel, hivatalosan. Jupiter! Hordította Caligula torka szagadtából. Akkor hajj meg a nevében! Üvöltötte Cassius, s széttárt karjai közé a mellébe döfte karját. Caligula a földre zuhant teljes hosszában. Vér bugyogott melléből. Élek! Kiabálta, mint a gúnyolná őt, vagy panaszkodnék. Erre Cornelius Sabinus, Callistus meg a többi rárohant. Egyszerre 30 kard fürdött vérében. Caligula még mindig mozgott. Élek! Érezte még egyszer. De aztán csodálatosan elsápadt. És csak azt érezte, hogy a világ nélküle van. A hegyek, a folyók, a csillagok is. És ő nincs többé. Feje lecsuklott. Szeme kinyílt, szinte rajongva pillantotta meg azt, amit mindig akart, és most meg is talált. A semmit.
Huszonkilenc évet élt. 3 évig, 10 hónapig és 8 napig uralkodott. Holttestét titokban, hevenyészet mágián jóformán csak félig elégetve a Lámia féle kertekbe szállították, és lazán betemették gyeppel. Később számüzetésből hazatérő nénjei kiásták, elégették és eltemették. Eléggé ismert dolog, hogy még ez be nem következett, szellemek kísértették a kert őreit. A házban, ahol megölték, egyetlen éjszaka sem múlt el, hogy valami rémítő dolog ne történt volna. Még végül a ház maga is le nem égett. Vele egy időben halt meg felesége, Cézónia, egy centúrió kardjától, és leánya, aki gyilkosai a falhoz verdestek.
Arca fehér volt, vértelen és egyszerű. Lehult róla a téboly állarca. Csak az arc maradt ott. Egy katona sokáig bámulta. Úgy tetszett neki, hogy most ismerte föl. Ezt gondolta magában.
Cézárok élete, Caligula. Kosztolányi Dezső novelláját és Svetonius művének részleteit Bertalan Ágnes és Máté Gábor mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.